adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna akkor tudja megnyerni a háborút, ha Nyugat-Európából vagy Amerikából százezres nagyságrendben érkeznek harcoló csapatok a frontvonalra, de az világháborút jelent, amit senki nem akar. Erről is beszélt a miniszterelnök a Harcosok órája című online műsorban. Orbán Viktor jelezte, az amerikai elnök meg szokta kérdezni a véleményét a háborúról, és ő azt mondta neki, hogy ez a háború eldőlt, az oroszok megnyerték. A kérdés, hogy mikor és ki fog megállapodni az oroszokkal, amerikai és orosz megállapodás lesz, vagy végre az európaiak is hajlandóak tárgyalni, és lesz európai-orosz tárgyalás. A kormányfő kifejtette azt is, hogy Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, minden más beszerzési forrás bizonytalanabb és drágább, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz. A Donald Trump-al a témában folytatott telefonbeszélgetésről elmondta, az amerikai elnök megkérdezte tőle, hogy Magyarország miért vesz Oroszországtól gázt és olajat. Elmondtam neki, és mondta, hogy érti, pont, fogalmazott. Mintegy 70%-os állapotban vagyunk Magyarország nagyjátételével, mondta a miniszterelnök. Ahhoz, hogy ez meglegyen, onnan, ahonnan megörököltük, tehát a Gyurcsányféle 8 év után még kell néhány esztendő, összegzett. Semmény Zsoltnak volt igaza, hogy beleállt a Szőlő utcai ügybe, ami a kormány cselekvőképessége, akcióképessége elleni támadás, egy jól felépített külföldi titkosszolgálati szállat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet, fejtette ki a kormányfő. Megjegyezte, hogy az ügyben ellentámadásba ment át a kormány. Moszkva mintegy 600 drónnal és 40 rakétával támadta Kijevet és más régiókat a hétvégén, legalább 4-en meghaltak a támadásokban. Az ukrajnai háború kezdete óta ez volt az oroszok egyik legsúlyosabb támadása, az ukrán elnök Volodymyr Zelenszkij aljas és gyáva akciónak nevezte azt. A több mint 12 órán át tartó támadás során az oroszok Kijev mellett olyan régiókat céloztak, mint Zaporizsja, Melnicski, Szumi, Mikolajiv, Csernyhiv és Odessa. Zelenszkij megjegyezte, hogy a támadás az ENSZ New Yorki közgyűlésének hétvégén történt. Ezen a gyűlésen az amerikai külügy ismét arra kérte Moszkvát, hogy tegyen lépéseket az ukrajnai háború lezárásáért. Donald Trump kijelentette azt is, hogy szerinte Ukrajna az Európai Unió támogatásával harcolhat és visszanyerheti egész területét az eredeti formájában. Trump és Zelenszkij közös sajtótájékoztatóján az amerikai elnök azt fejtegette, hogy Oroszország 3,5 éve egy céltalan háborút vív, Amerika pedig kész garanciákat adni Ukrajnának, ha lezárul a háború. Betiltotta a civil drónok használatát Dánia, mától péntekig az elmúlt időszak egyre gyakoribb légtérsértései miatt. Az Európai Unió soros elnökeként több magas szintű tanácskozást is rendeznek az országban a következő időszakban. A múlt héten Dániában több katonai létesítményénél is drónokat észleltek, és a múlt héten több repülőteret, köztük a koppenhágai légikikötőt is le kellett zárni ideglenesen. Egy új dunai híd megépítését tervezi a teherforgalom számára Esztergom és Párkány között a szlovák és a magyar kormány. Robert Fico és Orbán Viktor közösen vett részt a Mária Valéria híd átadásának 130. évfordulója alkalmából tartott esztergomi ünnepségen. A magyar miniszterelnök arról beszélt, az új híd előkészítő munkálatai már elkezdődtek. A szlovák kormányfő együttműködést ajánlott, elsősorban a biztonságos energiaszállítás területén. Ismét úgy véltem, az orosz energiahordozókról leválás nem csak Szlovákiát és Magyarországot, hanem egész Európát károsítani fogja. Két hétre megváltozik a menetrend az Észak-Balatoni vasútvonalon. Karbantartás miatt mától október 3-áig Balatonfüred és Tapolca között, illetve október 6-ától 10-éig Székesfehérvár és Balatonfüred között a vonatok helyett autóbuszok viszik az utasokat. A digitális állampolgárság program egyszerűsíti, gyorsítja a véradást, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, a funkciónak köszönhetően generált PDF dokumentum a véradásnál is használható. Nagy Sándor, az Országos Vérellátó Szolgálat szakmai főigazgató helyettese a videóban arról beszélt, naponta 1600-1800 véradóra van szükség a biztonságos vérellátáshoz. Megnyitották a 9,5 hektáros MTK sportparkot a Kerepesi úton. Az eseményen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy a kormány több mint 29 milliárd forintot biztosított a sportpark megvalósításához. Annak területén egy 5000 fős nézőtérrel rendelkező, több mint 11000 négyzetméteres sportcsarnok jött létre, a fűtést geotermikus energia biztosítja. Végül az időjárásról. Általában derült az ég gomoly felhőkkel, kevés helyen záporral, esetleg egy-egy zivatarral, a szél sok felé megélénkült. A csúcshőmérséklet 14-16 fok körül alakul. Holnap is kisüt a nap, de ismét csípős lesz a hajnal, fagypont közelébe süllyedhet a hőmérő higanyszála. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az egri főegyházmegye minisztráns fiatalait az egri bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Reklámot hallottak. Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm professzor dr. Sári Pált, intézetigazgató, tanszékvezető egyetemi tanárt, aki a Miskolci Egyetem Állami és Jogtudományi Kar jogtörténeti és jogelméleti intézetének munkatársa, a római jogi tanszék tanszékvezetője. Köszönöm szépen Önnek, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta mi nálunk a Szent István Rádió miskolci szerkesztőségének stúdiójában.
Köszönöm szépen a meghívást. Kezicsókolom.
Portréműsorban beszélgetünk, akkor javaslom, hogy a beszélgetésünket kezdjük a gyermekéveknél. Milyen emlékei is vannak a gyermekkorával kapcsolatosan?
Édesapám, aki az idén hunyt el, gépészmérnök volt, édesanyám pedig középiskolai tanár volt, most már nyugdíjas. Egy húgom van, aki 4 évvel fiatalabb nálam. Általános iskolát itt végeztem Miskolcon, és középiskolát is itt kezdtem el Miskolcon, szerettem sportolni gyerekkoromban.
Szép gyerekkora volt?
Igen, mondhatom, hogy igen, igen, egy nyugodt családi légkörben szép gyerekkorom volt, igen.
Egy szerető családi légkörben, gondolom én.
Így van, igen, igen, igen.
Aztán jött a nagybetűs életben való kérdés, a pályaválasztás nagy kérdése. Korán körvonalazódott már Önben az érdeklődési kör és a terület?
A középiskola évei alatt körvonalazódott ez bennem. A Földes Gimnáziumban kezdtem el a középiskolai tanulmányaimat, és olyan másodikos voltam, amikor ide inkább a vallás világa fogott meg.
Miért?
Az ima életem vált talán mélyebbé. Elkezdtem olvasni a Szentírást, és addig csak akkor mentem templomba, a szüleim vittek, de ekkor elkezdtem önmagamtól is, akár hétköznap is misére járni, egyre jobban megszerettem a templomnak a világát, és ekkoriban másodikos voltam, tehát olyan 16 éves, késtem egy évet, 17 éves, amikor az első gondolatom megszületett ezzel kapcsolatban, hogy én teológiára megyek. Úgyhogy emiatt harmadikban én átmentem a Kecskeméti Piarista Gimnáziumba, és a gimnázium második felét Kecskeméten végeztem, ahol egy nagyon jó osztályba kerültem, és remek szerzetes tanárok közé, akik mai napig erkölcsileg is, szakmailag is példaképek számomra, és akik tovább erősítették bennem azt, hogy egyházi pályára menjek, és jelentkeztem is az egri szemináriumba.
Hányban volt mindez?
89-ben érettségiztem, egy év katonaság, és utána el is kezdtem a teológiát, de nagyon bizonytalan voltam. Bizonytalan voltam, hogy valóban ez e az az út, amit a Jóisten nekem szán, amire hív. Egyre jobban elbizonytalanodtam, egy év halasztást kértem másodévben, és aztán jött az a gondolatom, hogy mégis csak a világi életet választom. Hová is jelentkezzek?
Ismételten a nagy kérdés.
De nem kellett ezen sokat gondolkodnom, mert humán beállítottságú voltam, de nem annyira, hogy bölcsész legyek, és így maradt a jog. Magyart, irodalmat nagyon szerettem, mindig is, abból volt a felvételi, Miskolcon van jogi kar, volt már akkor is, úgyhogy ez egy könnyű döntés volt viszonylag, hogy miskolci jogi karra jelentkezek, és akkor itt végeztem a 90-es években a egyetemi tanulmányaimat.
A jogász és a közgazdász pálya az évtizedeken keresztül a népszerű és meghatározó pályák közé tartoztak. Így volt ez az ön pályaválasztásának idején is?
Pontosan így. Tehát akkoriban még ötszörös volt a túljelentkezés a jogi karra. Nehéz volt, és a legjobb tanulók között válogattak, nehéz felvételivel, nehéz volt bekerülni. Úgyhogy nagy öröm volt, hogy ez sikerült, és aztán az egyetemet nagyon szerettem. Az egyetemi évek számomra örömteliek voltak, szerettem tanulni, szerettem olvasni.
Mert azt tanultam, ami érdekelte önt, és azzal foglalkozott, ami az érdeklődési köre volt.
Pontosan, így van, így van. Az egyetemi évek alatt, sőt, már első évben nagyon megszerettem a római jogot.
Na itt álljunk meg egy szóra,
igen.
Mert hogyha a jogi pályát választ valaki, akkor mindig azt mondják, hogy a római jogvizsgán, ha átesel, akkor már átestél a tűzkerességen. A római jog az egy ilyen mumus tantárgy a jogászok körében. Jól gondolom én, ezt jók az információim?
Igen, a híre még mindig ez, mert első évben ez a legnehezebb tárgy, és a középiskolai tanulmányok után nehéz ráállni a jogi szakkifejezések használatára, hogy pontosan fogalmazzunk, nem mindegy, hogy rokonértelmű szavakat használunk, mert az nem jó, a jogvilágában az már teljesen mást jelent, és olyan precizitásra nevel a római jog. És ez nehéz, és nekem is nehéz volt, ezt el is szoktam mondani az elsősöknek, akik kínlódnak a római joga, hogy higgyék el, hogy én is kínlódtam, nekem is nehéz volt, ez küzdelem, ez munka, meg kell vele szenvedni, de ha az ember megszenved vele, akkor egyre jobban szereti.
Mit lehet a római jogban szeretni? Teszem fel ezt a kérdést önnek jogosan, mert hogy hát időközben azért végigjárta a fontosabb lépcsőfokokat, és jelenleg már tanszékvezetőként mutattam be, nem is más, mint a római jog tanszékének vezetőjeként. Szóval mit lehet szeretni a római jogban?
Igen, lehet szeretni a logikáját. Elsősorban egy rendkívül logikus tantárgyról van szó. És megtanulom a szabályait, valahogy nem is felejtem el, mert nem azok nem össze-vissza szabályok, hanem egy logikus rendet képeznek. És ez megmarad az ember fejében. Az egyik a logika, amit kiemelnék. A másik, amit szeretek benne, hogy a római jogi szabályoknak a nagy része természetjogi szabály. Az emberi ésszel, normális gondolkodásmóddal, normális erkölcsi érzékkel, összhangban álló szabályok összessége, amely szabályokat tulajdonképpen olyan magától értetődőnek tartunk sok esetben, tartozásomat meg kell fizetni, hát olyan magától értetődő, és az erkölcsel, a természetes erkölcsel összhangban van, és ezért például, amikor a római birodalom pogány birodalomból keresztény birodalommá vált, a magánjogi szabályok nagy részét nem is kellett megváltoztatni, mert a keresztény vallás is természetjogi gondolkodással, száz szállal összefügg, a természetes józanésszel, erkölcsi érzékkel, a szívünkbe írt törvénnyel, ahogy Szent Pál írja, teljesen mértékben összefügg.
Megszerette a római jogot, de mi miatt döntött úgy, hogy marad is a Miskolc Egyetemen, és egyetemi oktatóvá válik, valamint különböző kutatási területekkel is foglalkozik, egészen pontosan római büntetőjoggal, az állam és az egyház kapcsolata a római birodalomban témakörrel, és nem utolsó sorban az ókeresztény állam bölcselettel.
Igen. Miért is választottam a római jogot? Először erre válaszolnék. Most azon túl, hogy logikus természetjogi szabályok, amiket eddig elmondtam, ezek tulajdonképpen mellékesek. Sokszor a feleségem is hosszú évekig tanított római jogot, és tanít ma is, és előfordult, hogy keseregtem otthon, hogy miért is a római jogot választottuk, a jognak más részei, ágai, szeletei könnyebbek lettek volna. És erre azt mondta nekem, nagyon bölcsen, hogy mi nem a római jogot választottuk, hanem János bácsit választottuk. És akkor azt mondtam, hogy tényleg. Ez a János bácsi pedig az általunk nagyon szeretett Zlinszky János professzor úr volt, aki a római jogot tanította nekünk, ő volt a legkedvesebb professzorunk, akit követve választottuk a római jogot. Már hallgatóként bevont minket az oktatásba, szemináriumi csoportokat vezethettünk felsőbbévesként, megszerettette velünk az oktatást, de mindezek ellenére én mégis először a bíróságra jelentkeztem, mert úgy gondoltam, hogy bíró leszek, és büntető bíró. És aztán egy évig fogalmazó voltam a Miskolci Városi Bíróságon, és közben jött a kérés, a hívás az egyetemről, Szabó Béla professzor úrtól, hogy menjek visszatanítani az egyetemre római jogot. És ugyanekkor magamban is úgy éreztem, hogy a bírósági tárgyalásoknak a feszült világa, a mindennapi, mai ügyek annyira nem vonzanak, sokkal inkább az örök elvek, azok a szabályok, amik a mai napig megalapozzák az európai jogrendszereket, és a oktatásnak és a kutatásnak a nyugodtabb, csendesebb világát választanám inkább. És akkor éltem ezzel a lehetőséggel. Zlinszky János professzor úr elment a Miskolci Egyetemről, megalapította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog és államtudományi karát, ő volt a alapító dékán, és pont az ő megőrült helyére mehettem vissza a bíróságról, és kezdtem el tanársegédként római jogot tanítani, aztán adjunktus lettem, docens, és aztán végén egyetemi tanár.
De jó, hogy megemlítette azt, hogy volt akkor, és voltak olyan tanárai, akik igazi mesterei voltak önnek, és megtanították önnek és kedves feleségének a szakma szeretetét. Mindemellett pedig egyetemi oktatóként még a hallgatóknak ön is továbbadhatja tudását, és megszeretteti a hallgatóival azt a tantárgyat, amit éppen oktat.
Igen, törekszem erre, törekszem. Egyre nehezebb ez a feladat, meg kell mondanom. Egyetemistáknak egyre nagyobb százaléka nem szeret tanulni, nem szeret olvasni, egyre nehezebb, emiatt, hagyj említsen meg egy másik kedves professzoromat, aki még Egerben tanított egy évig, keresztény egyházi irodalmat, irodalomtörténetet, az arsz szakra világába vezetett be minket, az Egerben élő Csévarga István irodalomtörténész professzorra gondolok, akinek egyszer panaszkodtam, hogy hát nekem már nincs kedvem tanítani. Már nincs benne örömöm, mert a hallgatók nem tanulnak, nem figyelnek, nem érdekli őket. És ekkor azt mondta nekem, hogy nincs igazad. Mindig van szent maradék. És értük, van értelme a tanításnak. És ha elvesztem a kedvem, mindig erre gondolok, hogy ez nagyon bölcs megállapítás. És ez mindig visszaadja a kedvet, hogy tényleg, és ez igaz, mindig általánosítunk sajnos, a rossz felbosszant, általánosítjuk, hogy már rossz az egész világ, holott nem így van. Mindig ott vannak a jók is, és értük érdemes tanítani.
Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindig van szent maradék, igen, akik valóban tartják bennünk a lelket, igen, és a lelkesedést. Jelenleg milyen kutatási területekkel, szakmai kihívásokkal foglalkozik, milyen szakmai témák töltik ki a mindennapjait?
Először a PhD vagy PhD értekezésemet kellett megírni, az volt az első nagy tudományos mű, az még nem kapcsolódott a valláshoz, az egyházhoz, Sulla diktátor büntetőjogi reformjaiból írtam meg római büntetőjogi témából a dolgozatomat, de utána visszatértem ahhoz a témához, ami még a szakdolgozatom témája volt, Zlinszky professzor úrnak a hatására, aki mindig tartott egy előadást nekünk nagy csütörtökön, minden évben emlékszem, Jézus peréről, ami után mindig eljött a Vincenti templomba a nagycsütörtöki szentmisére, és Jézus perével, és aztán János bácsinak a tanácsára, a Szentpál elleni eljárásokkal kezdtem el foglalkozni, még egyetemistaként. És erre a témára tértem vissza később, ebből jelent meg az első könyvem, Bűnvádi eljárások az Új Szövetségben címmel, aztán a keresztre feszítéssel külön is foglalkoztam, és aztán tértem át a keresztény római birodalom jogi alapjainak a lerakásának a kérdéseire, azokra a kérdésekre, hogy hogyan vált a pogány római birodalom a 4., 5., 6. században keresztény római birodalommá, és milyen jogi alapjai voltak ennek a változásnak. És elkezdtem foglalkozni, komolyabb kutatásokat folytatni a keresztény római császárok jogalkotásával kapcsolatban, Ebből is született egy kis könyvem, majd egy nagyobb könyvem is, amiben Justinianus császárral foglalkozok, aki rendkívül keresztény gondolkodású császár volt a 6. században, és ezek után kezdtem el foglalkozni a ókeresztény állam bölcselettel. Részt vettem egy kutatócsoportban, ez a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen történt még 2017-18 tájékán, ahol Jakab Éva professzor asszony, római jogász professzor kért fel arra, hogy az ókeresztény államelmélettel, állambölcselettel foglalkozzak és írjak ebből nagyobb tanulmányt, és ekkor kezdtem el ezzel a témával foglalkozni, és ebből a témából írtam a legutóbbi cikkeimet is, ahol nem csak Szent Ágostonnal foglalkoztam, mert általában őt szokták kiemelni az ókeresztény jogelmélettel és még inkább államelmélettel kapcsolatban, hanem a többi ókeresztény szerzőnek is a állambölcseleti tanításával és annak a rendszerezésével foglalkozom, és fordítgatom ezeket az írásaimat angolra is, mert egyre nagyobb a érdeklődés, és fontos az, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is publikáljuk ezeket az eredményeket.
Akkor időközben megtanulta az angol nyelvet is, ha már szakcikkeket ír és szaktanulmányokat.
Így van, hát ugye angolul már szinte mindenkinek muszáj tudnia, egyre jobban kiszorítja a többi nyelvet az angol. Én középiskolában kezdtem el angolul tanulni, és akkor azóta lényegében fejlesztem az angol tudásomat, hát szükség van rá.
És latinul is beszél valamelyest, hiszen a joggal kapcsolatban a latin, mint fontos nyelv megjelenik?
Nagyon fontos, tehát a római joggal kapcsolatban nagyon fontos, de azt is szoktam mondani, hogy egyszer felmerült egy kari tanácsülésen, hogy latinból ne fogadjuk el a nyelvvizsgát, és akkor én eléggé bosszusan jelentkeztem szóra, hogy azért a jogtudomány anyanyelve a latin. Úgyhogy, és nem is könnyű abból nyelvvizsgát tenni, úgyhogy ezt mindenképpen el kell fogadni. A római joghoz nélkülözhetetlen a latin tudás. Kicsit már középiskolában is elkezdtem latinnal foglalkozni, de aztán a szemináriumban Dolhai Lajos, mostani rektoratya, tanította a latint a dogmatika mellett és más fontos tantárgyak mellett a latint ő tanította nekünk, és nagyon megszerettette velem a latint. És aztán az egyetemem, egy évig volt nekünk a jogi karon latin, a joghallgatók számára, nagyon szerettem, és aztán másodévtől ötödévig, sőt, még utána is ilyen haladó latin csoportba folytattam. Volt egy nagyon kedves latin tanárunk az egyetemen, Huszti Vilmos tanár úr, Vili bácsi, mindenki szeretett, és aki 80 éven felül is még, 85 évesen hunyt el, a haláláig tanította nekem a latint, óriási lelkesedéssel, és például már szegény a halála előtt röviddel, amikor már nem tudott az egyetemre bemenni, kérte, hogy menjek el hozzájuk a lakására. Ő ágyba feküdt, már felkelni se tudott, és azt mondta, hogy a vulgátát olvassuk már, mondjuk a irgalmas szamaritánusról szóló példabeszédet latinul olvassuk már, és együtt fordítsuk már le. És annyira élvezte, hogy minden szót megmagyarázhat. És ez a mai napig bennem él, és szeretem a latin. Sajnos a fiatalok ma, mintha belennének oltva a latin ellen, nem szeretik, és nem is követelem meg azoknak a jogi kifejezéseknek a latin tudását, aminek van magyar megfelelője. De aminek nincs magyar megfelelője, csak latinul van, azt muszáj megtanulni. De még ez is nehézséget okoz sokszor a mai világban.
Thank you.
minden szavából kitűnik nekem, hogy keresztény ember a jó Istenben hisz és bízik, fontos az ön számára a Biblia ismerete, tudása, és nem utolsó sorban akkor szakmai kihívást is jelent önnek, hogyha a Bibliával kapcsolatosan kutathat, és olyan jogi kérdéseket válaszolhat meg, amelyek kereszténységünkkel kapcsolatosak. Miért?
Pontosan így van. Van egy bencés szerzetes nő, most a neve nem jut eszembe, van egy híres könyve, amiben hosszan elemzi annak a római századosnak a történetét, vagy azt a pillanatot az életében, amikor ez a római százados ott Jézus keresztjénél megállapította és kimondta azt, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. És azt mondja ez a szerző, hogy ez a százados egy szíven talált ember volt. És azt írja, hogy a szerzetesek ilyen szíven talált emberek. Én azt mondom, hogy nem csak a szerzetesek, azok leginkább. De a keresztény híveknek és az egyszerű híveknek, mint amilyen én vagyok, ilyen szíven talált embernek kell lennie, és ha az embert valóban megérinti a Jóistennek a nagysága, kegyelme, szeretete, akkor elindul ezen az úton, és én hál' Istennek, és nagyon hálás vagyok tényleg a Jóistennek azért, hogy nekem egy olyan életutat adott, ahol a munkámat összetudtam kötni a hitemmel, vallási érdeklődésemmel. A római jogot ugyanis, ahogy már korábban is említettem, nagyszerűen össze lehet kötni a kereszténység első századainak a történetével. Nagyon sok szállal összefügg a jog és a vallás Rómában, és amikor keresztényé vált Róma, akkor a keresztény vallással nagyon szorosan összefügg a római jog, és ezzel azért világszinten is kevesen foglalkoznak, kevesen tudnak erről. Úgyhogy ezzel mindig örömmel foglalkoztam.
A Miskolc-Mincenti Egyházközség életében fontos szerepet tölt be ön, hiszen képviselőtestületi tag, 2014 és 2019 között világi elnöke is volt az egyháztanácsnak, évtizedeken át minisztrált és 35 éve áldoztat a Mincenti templomban.
Igen, igen. Mincenti templomhoz sok szállal kötődöm, ott kereszteltek. Első áldozó a búzatéri görögkatolikus templomba voltam, mert nagymamám görögkatolikus volt, és vele sokszor elmentem templomba, és oda iratott be először hittanra. Tehát görögkatolikus szertartás szerint lettem első áldozó, de aztán bérmálkozni már a Mincenti templomban bérmálkoztam. Esküvünk a Mincenti templomban volt, és a lányunkat is ott keresztelték. És valóban nagyon szerettem minisztrálni, 10 éves koromtól, és 18 éves voltam, 18-19 éves voltam, amikor Kovács Endre püspök atya volt a plébánosunk, akitől nagyon-nagyon sok szeretetet kaptam, és aki felkért arra, hogy segítsek az áldoztatásban. Úgyhogy azóta, 88-89-től kezdve áldoztattam egészen a mostani időkig, nemrégiben még Juhász Ferenc plébános atya is felkért, hogy segítsek az áldoztatásban, nagyon szívesen tettem. A minisztrálással ez összefüggött nekem, minisztráltam, és akkor áldoztattam, és tényleg egy jó 35 évet áldoztattam. Mostanában már úgy érzem, hogy azért már öreg vagyok a minisztráláshoz, most már szívesen visszavonulok, és így azért egyre kevéssé kerül sor arra, hogy én áldoztassak. Nem baj, én úgy érzem, hogy nagyon szépek voltak ezek az évtizedek, most már szívesen átadom ezeket a feladatokat fiatalabbaknak, másoknak, örülök, amikor nővérek áldoztatnak például, segítenek, szívesen átadom. Én nagyon sok kegyelmet kaptam ezek alatt az évtizedek alatt, amíg a templomban segítettem az oltárnál, de mondom, most már egy kicsit öregnek érzem magam hozzá.
De hála a jó Istennek, a lánya tovább vitte az ön szép példáját. Egy kérdés erejéig beszéljünk a családjáról is. Kedves felesége is római jogász, Gedeon Magdolna jogtörténész, és talán lányának neve ismerősen fenket a Szent István Rádió hallgatói előtt, hiszen Sári Veronika annak idején megnyerte a Miskolci Versbarátok köre által szervezett versmondó versenyünket. Tehetséges lánya van, kedves uram, ezt nyugodtan kijelenthetem. Fiatal létére nagyon szépen tudja értelmezni a verseket, és nem utolsó sorban nagyon hitelesen el is tudja mondani, és elő tudja adni.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő, hogy tetszik rá emlékezni. Köszönöm, ez nagyon, nagyon jól esik. Valóban az irodalmat nagyon szereti és érti. Sokkal jobban, mint én emlékszem, a Földes Gimnáziumban volt egy nagyon híres magyar tanárunk, Tóth Bertalan, aki remek tanár volt, de mi nem értettük őt. Én egyáltalán nem értettem. Tehát mondjuk 15 évesen Nagy Lászlót nem értettem. Még most is nehéz, de akkor végképp nem. És a lányomon látom azt, hogy ő értette volna Tóth Bercit, Tóth Bertalan tanárurat, de örült volna neki tanár úr, mert ő benne van az a többet, ami belőlem hiányzott. Az irodalomnak egy mélyebb átérzése, megértése. Valóban nagyon szereti a verseket a lányunk.
Ilyen pályára is megy tovább?
Szeretett volna, jelentkezett, most érettségizett a jezsuita gimnáziumban, és jelentkezett a színművészeti egyetemre, Pesten is, illetve Kaposvárra is jelentkezett, elment felvételizni, nem sikerült. De jelentkezett máshová is, és pszichológia szakra vették fel, úgyhogy most kezdte meg a tanulmányait Szombathelyen, az ELTE szombathelyi kihelyezett tagozatán, örömmel számolt be a tegnapi órákról, ezt a világot is szereti, a pszichológia is, azt hiszem, hogy közel fog állni hozzá, mert van benne egy valami lelki érzékenység, ami a versekhez is kell, de a pszichológiához is kell. Tehát azt mondták, hogy hú, ez milyen messze áll. Egyáltalán nem áll messze egymástól. Igenis közel áll egymáshoz. Aki megérzi a másik embernek a lelkét, az a verseket is az érti meg, szerintem.
Sok sikert kívánok a kedves lányának, és végül beszélgetésünk végéhez közeledve, ha arra lennék kíváncsi, hogy mi is az ön hitvallása, oly sokat beszéltünk hitéről, szakma szeretetéről, mi az ön arszpoétikája, amit szeret a szakmájában és a hivatásában. Elgondolkodott már ezen? Mit válaszolna erre a kérdésemre?
Arszpoétika, lényeg. Nagyon fontosnak tartom, és erre már a szüleim is erre tanítottak, tőlük is ezt tanultam. Nagyon fontos az ember életében a kötelességtudat. Kötelességeit teljesítse. És ha belegondolok, a konzervatív értékrendnek ez az alapja. Ez az egyik fő különbség a konzervatív és a liberális beállítottság között, hogy a konzervatív ember mindig azt nézi, teljesítettem-e a kötelességeimet. Akár Istennel szemben, akár hazámmal szemben, egyházammal szemben, családommal szemben, teljesítettem-e a kötelezettségeimet. És nem azt nézem, amit a liberális beállítottságúak néznek, hogy nekem ehhez is jogom van, meg ahhoz is. Nem a jogokra teszem a hangsúlyt, milyen jogaim vannak, hanem a kötelességeimre. Tehát ez a fontos, hogy kötelességtudat nagyon fontosnak tartom az ember életében. A másik, ami szintén összefügg a vallással és az erkölcsel, azt mondanám, hogy a kereszténység a mégisnek a vallása. A mégisnek, ez a mégis, ez egy kulcs szó a kereszténységben.
Miért?
Ha úgy tűnik, hogy nem éri meg jónak lenni, nem éri meg becsületesnek lenni, én mégis az vagyok. Mert Jézus az volt. Tehát ez a mégis, és nem azt kell számítgatni, hogy és akkor jó lesz nekem, akkor gondtalan lesz az életem, nem lesz az. Nem lesz az. Sikeres leszek? Lehet, hogy nagyon nem. Nem baj. Mégis teljesítem a kötelességeimet.
Köszönöm szépen a beszélgetést professzor dr. Sári Pál intézeti igazgatónak, a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kar Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet római jogi tanszék tanszékvezetőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon köszönöm, és viszont kívánom önnek.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Leó pápa hitoktatók jubileumán. A katekézis növeli a hitet reményben és szeretetben. Szombaton Kárpátalján boldogra avatták a vértanúm Orosz Péter Pál görög katolikus papot. Hiteles tanúság. Leó pápa hitoktatók jubileumán. A katekézis növeli a hitet reményben és szeretetben. Szeptember 28-án vasárnap délelőtt mutatott be Szent Misét Leó pápa a Szent Péter téren a hitoktatók jubileuma alkalmából. Több mint 20 ezer katekéta jelenlétében arra emlékeztette őket, hogy a katekéta a szónak az embere, egy olyan szónak, amelyet a saját életével mond ki. Jézus szavai megmutatják, hogy tekint Isten a világra.
Come Dio guarda il mondo.
Minden időben és helyen. Kezdte beszédét Leó pápa. A Szent Mise elején hallott evangélium tekintete egy éhségtől haldokló szegényre és egy jól lakott gazdagra esik. Látja az egyik elegáns ruháját, és hogy a másiknak kutyák nyalogatják a sebeit. Amint hogy az Úr belelát az emberek szívébe, ezért az ő tekintetén keresztül megismerünk egy nélkülöző és egy közömbös embert. A szegény Lázárról megfeledkeznek azok, akik szemben állnak vele, a bejárati ajtó mellett, Isten mégis közel van hozzá, és emlékszik a nevére. A dúsgazdag ember azonban névtelen, mert elveszíti önmagát, megfeledkezve fele barátjáról. Szétszóródik szíve gondolataiban, amely tele van dolgokkal, de üres a szeretetben. Javai nem teszik őt jóvá. A történet, amit Krisztus megosztott velünk, sajnos nagyon is időszerű, állapította meg a Szent Atya. A jólét kapujánál ma egész népek nyomorúsága áll, kiket háborúk és kizsákmányolás sújtanak. Az évszázadok során látszólag semmi sem változott. Hány Lázár hal meg az igazságosságot elhanyagoló kapzsiság, a szeretetre rátaposó haszonszerzés és a szegények fájdalmára vak gazdagság előtt. Az evangélium mégis arról biztosít minket, hogy Lázár szenvedései véget érnek, mint ahogy véget ér a gazdag ember dőzsölése is. És az Isten igazságot szolgáltat mindkettejüknek, ahogy az evangélium szól, a szegény ember meghalt és angyalok vitték Ábrahám kebelére, a gazdag is meghalt és eltemették. Az egyház fáradhatatlanul hirdeti az Úr igéjét, hogy megtérítse szívünket. Kedves barátaim, folytatta a pápa, különleges egybeesés folytán éppen ezt az evangéliumi szakaszt olvasták fel a hitoktatók jubileumán, az irgalmasság szentévében,
nell'anno santo della misericordia.
2016-ban. Ferenc pápa akkor a Rómába érkezett zarándokokhoz szólva hangsúlyozta, hogy Isten megváltja a világot minden gonosztól, életét adja mi üdvösségünkért. Cselekedete a mi küldetésünk kezdetét jelenti, mert arra hív minket, hogy adjuk oda magunkat mindenki javára. Ferenc pápa ezt mondta akkor a katekétáknak: ez a középpont, amely körül minden forog, ez a dobogó szív, amely életet ad mindennek, a húsvéti örömhír meghirdetése, hogy az Úr Jézus feltámadt, az Úr Jézus szeret minket, életét adta értünk, feltámadt és él, mellettünk van, és minden nap vár ránk. Ferenc pápa szavai arra késztetnek minket, hogy elgondolkodjunk a gazdag ember és az Ábrahám közti párbeszéden, amelyet a mai evangéliumban hallottunk. Ezért olyan kérés, amelyet a gazdag ember tesz testvérei megmentéséért, és amely számunkra is kihívássá válik. A gazdag ugyanis Ábrahámmal beszélgetve felkiált: ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám így válaszol: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, ha a halottak közül támad fel valaki, annak sem hisznek. És mégis Egy valaki valóban feltámadt a halottak közül, Jézus Krisztus, folytatta Leó pápa. A Szentírás szavai tehát nem arra szolgálnak, hogy kiábrándítsanak vagy elkedvetlenítsenek minket, hanem hogy felrázzák lelkismeretünket. Mózesre és a prófétákra hallgatni azt jelenti, hogy emlékezünk Isten parancsolataira és ígéreteire, akinek gondviselése soha nem hagy el senkit. Az evangélium azt mondja nekünk, hogy mindenkinek az élete megváltozhat, mert Krisztus feltámadta a halálból. Ez az esemény az igazság, amely üdvözít minket, ezért kell ismerni és hirdetni, de ez nem elég. Szeretni kell. Ez a szeretet vezet el minket az evangélium megértéséhez, mert átalakít minket azáltal, hogy megnyitja szívünket Isten igéje és fele barátaink arca előtt, hangsúlyozta Leó pápa. Ebben a tekintetben ti katekéták, hitoktatók, Jézus azon tanítmányai vagytok, akik az ő tanúságtevői lesztek, mert szolgálatotok neve a görög katekein igéből ered, ami szóbeli tanítást, visszhangozást jelent. Azt jelenti, hogy a katekéta a szónak, az embere egy olyan szónak, amelyet a saját életével mond ki. Éppen ezért a szüleink a mi első katekétáink, akik elsőként szóltak hozzánk és tanítottak meg minket beszélni. Ahogyan mi magunk megtanultuk anyanyelvünket, úgy a hit hirdetését sem lehet másokra ruházni, hanem ott történik, ahol élünk. Mindenek előtt otthonainkban, az asztal körül, ahol adódik egy hang, egy gesztus, arc, amely Krisztushoz vezet, és így a család megtapasztalja az evangélium szépségét. Mindannyian azok tanúságtétele révén tanultuk meg hinni, akik előttünk hittek. Gyermekként és tinédzserként, fiatalként, majd felnőttként és idősként is a katekéták mindig elkísérnek bennünket a hitben, osztozva az állandó úton, ahogyan ti is tettétek ezekben a napokban a jubileumi zarándoklatokon. Szólt a hitoktatókhoz a Szent Atya. Minden hívő együttműködik lelkipásztori munkájában azáltal, hogy meghallgatja a kérdéseket, megosztja a megpróbáltatásokat, és szolgálja az igazságosság és az igazságosság utáni vágyat, amely az emberi lelkismeretben él. Így tanítanak a katekéták, ahogy az olasz nyelv mondja, insegnano, vagyis jelet szennyót visznek be, belső nyomot hagynak. Így, amikor a hitben nevelünk, nem leckét adunk, hanem az élet igéjét helyezzük a szívbe, hogy az jó gyümölcsöt teremjen. A Deográciás nevű diákonusnak, aki megkérdezte Szent Ágostontól, hogy miként legyen ő jó katekéta, Ágoston így válaszolt. Mindent úgy magyarázz el, hogy akik hallgatnak rád, higgyenek. És miközben hisznek, a hitben reménykedjenek, majd a reményben szeressenek. Kedves testvérek, tegyük magunkévá ezt a felhívást. Emlékezzünk arra, hogy senki sem ad abból, amilyen nincs. Ha az evangéliumban szereplő gazdag ember szeretetet tanúsított volna a Lázár iránt, nem csak a szegény emberrel, hanem önmagával is jót tett volna. Ha ennek a névtelen embernek hite lett volna, Isten minden gyötrelemtől megmentette volna, ahol a világi gazdagsághoz való ragaszkodása fosztotta meg őt attól a reménytől, hogy igazi és örök jóra számíthasson. Amikor minket is kísért a kapzsiság és a közöny, a mai sok Lázár Jézus szavaira emlékeztet minket, amely így még hatékonyabb katekézissé válik számunkra ebben a jubileumban, amely mindenkinek a megtérés és a megbocsátás, az igazságosság iránti elkötelezettség és a béke őszinte keresésének ideje. Zárta homíliáját 14. Leó pápa, a hit oktatóknak jubileumán bemutatott szentmise homíliájában. Szombaton boldoga avatták a vértanú Orosz Péter Pál görögkatolikus papot. Hiteles tanúságtétel. Szeptember 27-én szombaton délelőtt a kárpátaljai Bilkén boldoga avatták Orosz Péter Pál görögkatolikus munkási egyházmegyés vértanú papot. 14. Leó pápa a boldoga avatással egy időben tartott jubileumi katekézis végén kérte, ma Bilkén boldoga avatták Orosz Péter Pált,
viene beatificato il sacerdote
Pietro Paolo Orosz.
A munkácsi egyházmegye papját, akit 1953-ban öltek meg a hit iránti gyűlölet miatt. Amikor a görög-katolikus egyházat betiltották, ő hűséges maradt Péter utódához, és Csütökben tovább folytatta bátran szolgálatát annak tudatában, hogy mit is kockáztat. Kérjük ennek az új boldognak a közbenjárását, hogy bátorságot szerezzen a kedves ukrán népnek a hitben és a reményben való kitartásra a háború tragédiája ellenére is. Szombaton a kárpátaljai Huszt járás Bilke községében, ahol az új boldog hangai nyugszanak, görög-katolikus isteni liturgia keretében Gregor Zsrizs, a lengyel Vódz bíboros érseke, Leó pápa delegátusa a boldogok sorába iktatta a vértanú Orosz Péter Pál görög-katolikus papot, aki 1917-ben született Magyarország Biri településén, és a sztálini diktatúra alatt halt vértanú halált a kárpátaljai Bilkén 1953. augusztus 27-én. Csodálatos Isten igéje, ahogy azt a mostani liturgia során is hallhattuk, kezdte homíliáját Gregor Zsrizs bíboros. Gyönyörű és hatalmas erejű. Általa megérthetjük azt az eseményt, amelyen részt veszünk. Megérteti velünk a jelet, amelyet Boldog Péter atya személyében kapunk. Megérteti velünk végre önmagunkat és azokat a kihívásokat, amelyek elé Urunk állít ma bennünket. A mai szenteszke így tanít: emlékezzetek előjáróitokra, akik Isten igéjét hirdették nektek. Ez egy megrendítő utasítás. Ma egy olyan ember gyűjtött minket össze, akit teljesen el kellett volna felejteni. Azok, akik megölték őt, még az emlékét is el akarták törölni. Ezért tagadták meg tőle a méltó eltemetést. Azt mondták: úgy halt meg, mint egy kutya, úgy is lesz eltemetve, mint egy kutya. De mégsem így történt. Péter atya megmaradt a ti emlékezetetekben. Pontosan az őrá való emlékezés tette lehetővé, hogy sok év után a csontjait megtalálva visszahozzák őt abba a községbe, amelynek parókusa volt. Ma itt a Szentatyát, Leó pápát képviselve, kötelességemnek érzem, hogy megköszönjem nektek, testvérek, az emlékezeteteket. Köszönöm az emlékezetnek ezt a nagyszerű, csodálatos ajándékát, ami Boldog Péter atya személye az egész egyház számára. Nagyon köszönöm, hangsúlyozta a lengyel bíboros. Az emlékezet az emberi és a keresztény életünkben egyaránt nem csak azért fontos, mert megóv attól, hogy elfelejtsük a régi embereket és eseményeket. Az emlékezet, ahogy Ferenc pápa gyakran tanította, deuteronomikus jellegű, mert erkölcsi kötelességeket hordozó törvénnyé válik számunkra. Az emlékezet nem csak arról szól, ami egykor megtörtént. Az emlékezet arról is szól, hogyan kell ma élnünk és cselekednünk. A zsidókhoz írt levél szerzője emlékezésre és követésre buzdít minket. Hogy miként is tegyük azt, arra éppen Péter atya emlékeztet minket tetteivel és életszemléletével. Ez azért is fontos, mert Péter atyától egyetlen írásos szöveg sem maradt fenn. Csak néhány mondását, egyes kifejezéseit őrizte meg az emlékezet. Mint hogy sem prédikációja, sem katekézise nem maradt fenn, mert ő nem írott szóval tanított, hanem annál fontosabbal, ahogyan élt. Ő élete példájával tanított. A tanúvallomások úgy szólnak róla, mint aki nagyon jó ember volt. Egyik vallomás így hangzik róla: megöltek egy embert, aki életében a jón kívül semmi egyebet nem tett. A jó cselekedet azonban, amely Péter atya életét alkotta, két gyümölcsöt hozott: szegénységet és irgalmat, amelyek az ő radikális életmódjában egyé váltak, mint orcájának két oldala. Szegény volt, mert adakozott. Adakozott, mert tudta, mit jelent szegénynek tenni. Egyik szemináriumi társa így emlékezik rá: soha nem volt pénze, minden szétosztott. Ha új cipőt vagy kabátot adtak neki, azonnal továbbadta szegényeknek, én maga pedig továbbra is a régi, kopott ruháiban járt. Úgy tartotta, hogy a szegényeknek azt kell odaadni, ami a legjobb, a legújabb. Lenyűgöző volt a figyelme, ahogy beteglátogatáskor, gyontatás után saját ruháiból adott a rászorulóknak, és ahogy az egyik halottra hagyta a magáról lehúzott ingét, hogy legalább tisztességgel temessék el. Orosz atya a kevésből adott, nem a sokból. Gregors Rizs bíboros Jézus szavát idézte a napi evangéliumból. Adjatok alamizsnát a rászorulóknak, hiszen rátak is vonatkoznak ma ezek a szavak, akik sok éven át agressziót és háborút szenvedtek, akik otthonaitokat és így az élet munkájával szerzett vagyonotokat vesztettétek el, sőt életeteket, egészségeteket is. Ám boldog Péter atya ma azt mondja nektek, legyetek irgalmasak. Ne hagyjátok, hogy megfosszanak titeket attól a képességtől, hogy tudjatok adni másoknak saját szegénységetekből. Szent II. János Pál pápa járjon közbe értetek az irgalmasságra kész lelkület ajándékáért. Hiszen minden tanúságtevő először Péter atya jóságáról, irgalmáról és alázatosságáról beszélt, és csak utána a vértanúságáról. Bátran mondhatjuk, hogy ma olyan vértanút avattunk boldoggá, akinek egész élete is kereszthordozás volt, nem csak a halála. Úgy élt, ahogy Jézus kérte őt a követőktől, fölvette a keresztjét minden nap. A tanúk ezentúl Péter atyára úgy emlékeznek, mint aki mély hitű, lelki és imádkozó ember volt, aki keveset beszélt, de sokat imádkozott. Térde olyan keményet, mint a talpa. Így is halt meg, térden állva, miután magához vette az oltári szentséget. Az Isten szülő rendkívül fontos helyet foglalt el ima életében. Mindig magán viselte a csenztóvai Isten szülő képét közel a szívéhez. Az ifjúságot Mária tiszteletre nevelte, és Mária ima csoportba gyűjtötte. Lelkesen imádkozta a rózsafüzért. Mária iránti állítatából merített erőt a nőtlen életformájához is, noha maga nem volt szerzetes. Általában naponta egyszerre vett, mert ahogy mondta, könnyű akar lenni, mint egy madár, mindig kész arra, hogy repüljön. Mély lelkisége a keresztény kelet és nyugat találkozásából született, ahogy Szent II. János Pál pápa tanította, boldog Péter atya is két tüdővel lélegzett. Görögkatolikus pap volt, keleti rítus szerint imádkozott és végezte a szent liturgiát. A találkozás lelkiségét képviselte, és ez a vonás nagyon erőteljesen megnyilvánul Péter atya életében, de ez egyúttal sajátja a ti egyházatoknak is, mert bele van írva nem csak történelmébe és emlékezetébe, hanem még mélyebben a DNS-ébe is. És ez nem könnyű út. Szükség van hidakra, de azt is nagyon jól tudjuk, hogy háború idején a hidakat bombázzák ki először, pedig a híd az, ami összeköt. Napjainkban sem könnyű annak, aki a kardot ekévé, vagy fegyvereket a közös munka eszközévé akarja alakítani, mert ez nagyobb bátorságot igényel, magát a vértanúságot. Tanúság tételeiben Péter atya meg tudta találni a közös nyelvet mindenkivel. A latin és a görög katolikusokkal, az ortodoxokkal és még az ateistákkal is. Legyünk mi is ilyenek a mai boldog avatásnak köszönhetően. 1953. augusztus 27-én egy rendőr golyói lövedékei okozták Péter atya halálát. 72 évvel később ma ő mégis köztünk áll, szeretett püspöke és tanítója, boldog Rózsa Tomdor vértanú mellett, együtt több mint 120 paptársával, valamint azok mellett, akiket letartóztattak, üldöztek, kínoztak, megvertek és börtönben haltak meg. Ott áll és tanít minket a szeretetre, életével és halálával. Befejezésül Gregors Rizs bíboros egy csenztohovai istenszülő ikont ajándékozott a Bilki templomnak, amelyet az ő kérésére a pános atyák küldtek neki Jasznagóra fényes hegyéről. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
A nap verse.
A meredek út egyik példányára. Költő vagyok,
és senkinek se kellek, akkor se, hogyha szótlan dünnyögök. Se baj. Hisz énekelnek helyettem kandi ördögök. S higgyétek el, higgyétek nékem el, joggal legyez az óvatos gyanú, költő vagyok, ki csak mágiára jó, mert az igazra tanú. Olyan, ki tudja, hogy fehér a hó, piros a vér, és piros a pipacs, és a pipacs szöszöske szára zöld. Olyan, kit végül is megölnek, mert maga sosem ölt.
Radnóti Miklós a Meredek út egyik példányára című versét Kaszás Attila előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első verses kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult, Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe, 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, ellandó munkahelye sem volt. 37-ben Baumgarten jutalmat kapott és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolt a politikai megfontolás, a zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra, 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, a foglyokat pedig nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
A nap imája.
Uram, te ismered az én gyarlóságomat, minden reggel fölteszem magamban, hogy gyakorolni fogom az alázatosságot, és minden este azt látom, mi sokszor követtem el a kevésség hibáit. Ennek láttán szinte szeretnék elkedvetlenedni, de nem, hiszen tudom, hogy ez is csak kevésség lenne. Rád hagyatkozom egészen, ó Istenem, minden reményemben. Te mindenható vagy, ébreszt föl bennem kegyelmeddel a buzgalmat ezen erény után, és hogy a te végtelen irgalmasságod megadja nekem erre a kegyelmet, szüntelenül ismételni akarom. Jézus szelíd és alázatos szíve, tedd szívemet hasonlóvá a tiédhez.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián.